Spice, az információk éléskamrája.
Kedves hallgatóink, egy teljesen új fenyegetés biztonsági kockázati esemény történt a múlt héten Magyarországon, amikor Budapest határában iraki embercsempészek nyitottak tüzet rendőrökre. Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban olvashatunk híreket agresszív embercsempészekről, akik olykor a fegyverhasználattól sem riadnak vissza. Milyen biztonságpolitikai kérdéseket vet fel az illegális migráció? Mi lehet az oka a bűnszervezetek egyre erőszakosabb megnyilvánulásainak? Erről beszélgetünk a következő percekben Marsai Viktorral, a Migrációkutató Intézet igazgatójával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött.
Jó napot kívánok.
A múlt hét elején ugye az M5-ös autópálya fővárosba bevezető szakaszán két iraki férfi, aki 18 illegális migráns szállított, autóval menekült a rendőrök elől, és hát a fegyver is előkerült. Adódik a kérdés, hogy mekkora biztonsági kihívás, kockázatot jelent ez az esemény Magyarország számára. Egyedi esetről beszélhetünk még?
Nem beszélhetünk egyedi esetről. Az elmúlt nagyjából egy másfél évben már láttuk azt, hogy több esetben is történtek, ha nem is lőfegyverrel, de különféle eszközökkel támadások hatósági személyek ellen. Ugye az, hogy ez a déli határszakaszon kő, sár, bot és egyéb dobálásban megnyilvánul, ez gyakorlatilag mindennapossá vált. Ugye? Számos rendőrkatona megsérült könnyebben ezekben az incidensekben, illetve komoly anyagi kár keletkezett például a járművekben, de azt is láttuk már, hogy az országba bejutó embercsempészek próbáltak elgázolni rendőröket, hatósági személyeket. Ugye a mostani lövöldözésnél ugye csak idézőjelben riasztó fegyverek kerültek elő, de ezt sosem lehet tudni, hogy ez mikor lesz éles lőfegyver. És amit az elmúlt hónapok híreiből, különösen nyár kapcsán, ugye itt a makatesi erdei lövöldözésnél látjuk, a határ déli oldalán, szerb oldalon most már valóban felfegyverzett embercsempész. Most már nem csak bandákat, hanem hálózatokat látunk. A hírek szerint afgán csoportok átvették az ellenőrzést a szervezett embercsempészet kapcsán. Ez a hatalmi harc, aminek során kiszorították a rivális csoportokat, ez vezetett a maketesi lövöldözéshez, és hát azóta is időről időre lövöldözések, illetve erőszakos cselekmények kerülnek sorra Szerbiában. Egyelőre, még egyszer mondom, elsősorban hatának a déli oldalán, de azért mindig ott van a kockázat, hogy ez átgyűrűzik Magyarországra, és azért hogy az irakiak még akkor is, ha csak riasztó fegyverrel elkezdtek lövöldözni a rendőrökre, azért ez mindenképp magába hordozza az eszkaláció veszélyét.
Szabadkai eseményhez térünk vissza, a két eseményről is beszámoltak a híradások az elmúlt időszakban. Az egyik, ahogy említette, banda háború. Először arról beszéljünk, hogy mi okozza az erőszakos fellépések megszaporodását?
Ugye azt nagyon fontos észbe tartanunk, hogy a nyugat-balkáni útvonalon vezető migrációs folyosón több százmillió euró értékű, hanem milliárd euró értékű illegális forgalmat bonyolítanak le a csempészhálózatok. Kulcskérdés, hogy ezt ki ellenőrzi. Folyamatos trendváltozásokat látunk. Az egyik legfontosabb trendváltozás, és ez nem segíti a fellépést a csoportokkal szemben, hogy jelentősen megnövekedtek a költségek, amit az útakelőknek fizetni kell. Most vannak olyan friss kutatások, illetve riportok, amik azt mondják, hogy most már nem ez a 10 000 dolláros sáv mozog azok számára, akik például Afganisztánból útra kelnek, hanem ez 20-30 000 dollárra megemelkedett. Igaz, ezért az embercsempész hálózatok valamilyen profi szolgáltatást is nyújtanak a kuncsaftoknak. Ez viszont azt jelenti, hogy óriási összegek mozognak, és ezeknek az ellenőrzéséért bizony a most már ugye nem csak pisztolyok, hanem a gépkarabélyok is előkerülnek. És ugye az látszik, hogy ugye eddig azért sem láttunk az elmúlt másfél év előtti időszak különösebben erőszakos cselekményeket, mert nagyjából le voltak osztva a szerepek. Az előbb említett afgán embercsempész csoportok viszont most átvették az ellenőrzést. És az látszik, hogy jóval erőszakosabbak, mint a korábbi csoportok. A rivális szervezett bűnözői csoportok nem szeretnének velük feltétlenül konfrontálódni. Összességében egyébként, és ez az, ami némi optimizmusra adhat okot számunkra, nyilván az embercsempészeknek sem jó, ha egymással lövöldöznek, mert ezzel magukra vonják a figyelmet, és ugye a szerb hatóságok sem engedhetik azt, hogy az országuk területén itt bandaháborúk folyjanak napi rendszerességgel. De mindenképpen az látszik, hogy amíg ekkora pénzösszegek mozognak, addig ennek az ellenőrzéséért az erőszak is egy bevett eszköz marad.
egyes híradások a mexikói bandaháborúhoz hasonlítják ezeket az eseményeket, amikor ugye két csoport ütközik össze, valóban így van? Tehát elképzelhető, hogy idáig fajulhat a történet?
Igen, élek a gyanúperrel, hogy az nyári események kapcsán az egyik riportban én követtem el ezt az összehasonlítást. Bizonyos szempontból nyilván túlzó, tehát itt nem azt látjuk, hogy százával végzik ki az emberek, és nagyságrendileg több 10 milliárd dolláros összegek mozognak. Itt még szerencsére nem tartunk, bár egyébként ha a dinamikákat nézzük, hogy a szervezett bűnözés, amikor elér egy határa, és hogyan próbálja azt átlépni, hogyan ellenőrzik a különféle útvonalakat, a mechanizmusok döntő többsége az áll. Egyébként abban is áll, tehát, hogy itt azért nem csak az embercsempészet zajlik, csak úgy, mint ugye az amerikai-mexikói határon, hanem azért itt a kábítószer kisebb mértékben egyébként a fegyver is próbál átjutni. Nyilván a szerb-magyar határszakaszon, illetve ugye a Horvátország fele. Tehát az, hogy ezt ellenőrizni próbálják, a szervezett bűnözői csoportok küzdenek egymással, az, hogy ezek a hálózatok már nem feltétlenül lokálisan szerveződnek, hanem nagyon messzire elnyúlnak, akár adott esetben Afganisztánig egyik oldalon, másik oldalon egyértelműen németországi vagy skandináv országokig, azért ez egy nagyfokú professzionalizálódás mutat.
Elmondta az, hogy mekkora üzlet ez, mennyit kérnek az embercsempészek, ugye egy-egy új tért, és úgy fogalmazott, hogy ezért profi szolgáltatást is nyújtanak. Mit nyújtanak, és egy picit arról is beszélünk, hogy hogyan hálózzák be az embereket.
Igen, ugye profi szolgáltatást nyújtanak az út, tehát az elfogott, illegális bevándorlókkal készített interjúk kapcsán ott egyre többször jelenik az meg, hogy most nem az történik, hogy elindulnak egy adott útszakaszra, nincs elég pénzük, az egyik szervezett bűnözői csoporttal eljutnak mondjuk, nem tudom, Iránból Törökországig, ott várnak 2-3 hónapot, fél évet, amíg megint keresnek valamennyi pénzt, utána tovább indulnak egy másik csoporttal, hanem ezt végig megszervezik az embercsempészek az emeltárért, pihentetik az útra kellőket, azért ne felejtsük, hogy több ezer kilométereket tesznek meg. Tehát, hogyha azt mondják, hogy nekik most kicsit elég volt, megállnak, nem tudom, Észak-Macedóniában egy az embercsempészek szempontjából védett házban, ott egy-két hetet pihennek, addig etetik őket, stb. Stb. Ugye eddig erre nem nagyon volt példa. Ugyanakkor ugye ennek megvan a másik megvan az árnyoldala is, tehát hogy ez azt jelenti, hogy ebben a történetben nem lehet kiszállni. Tehát, hogy ez megint elhangzott, hogy voltak olyanok, akik egy ponton túl azt mondták az embercsempészen, hogy köszönjük szépen a segítséget, de ők már eleget vártak itt a határ déli oldalán, talán egyedül indulnának útnak, és akkor az afgánok közölték velük, hogy hát ez nagyon jó ötlet, de itt senki nem megy sehova, csak úgy, hogy mi irányítjuk őket. Ez nyilván biztonsági kérdés, pénzügyi kérdés is, mert azért ezt a 30 ezer dollárt nem mindig a legtöbbször nem egyben fizetik ki, és sokszor ugye a család utána nyúl az útrakelőknek. Tehát ez nagyjából ezt látjuk, és hát azért ne feledkezzünk meg ugye a határ innenső oldaláról sem, mert ugye nagyon sokat beszélünk ugye arról, hogy mi van a határ déli oldalán, de hát akik ide érkeznek, őket is várják, és viszik tovább, ugye, ha nem sikerül ugye megállítani őket a határon, ugye gyakorlatilag 4-5 óra alatt ugye el lehet jutni Ausztriáig, ugye az M5-ösön történt ellenőrzötteknek ez nem sikerült. Tehát a rendőrség, ugye ez nagyon fontos, ritkán hangzik el, de mélységben is több ezer embert állít meg, és szűr ki, nagyon sok embercsempész fognak el, de nincs tökéletes kerítés, nincs tökéletes védelmi vonal, tehát mindig van, aki átjut.
Mennyire jellemző, hogy lőfegyverrel rendelkeznek? Ugye sok felvételen látjuk, hogy a bevándorlók fognak fegyvert, tehát nem tudjuk, hogy ők bevándorlók, vagy pedig embercsempészek, tehát hogy a fegyverkérdésről egy picit beszélgessünk.
Igen, ugye azt látjuk azért, inkább azt szoktuk mondani, hogy az embercsempészeknél van fegyver, a bevándorlóknál, az illegális migránsoknál, ha lenne is, az embercsempészek elvennék tőlük. Ugye itt a szürke zónát azt jelenti, tehát hogy az embercsempész hálózatok, mivel ugye tehát ugyanúgy, mint egy nemzetközi vállalat, ugye egy széles nemzetközi portfólióval rendelkeznek, tehát mondjuk az nagyon sokszor előfordul, hogy az adott csoport, maradjunk most az afgánoknál, mondjuk szíreket vagy tunéziakat is elkezd kvázi alvállalkozóként foglalkoztatni, hiszen nem beszélik az érkezők nyelvét, pedig a kuncsaftok egy része aztán a tunéziai vagy éppen marokkói lesz. Tehát itt ezért a határok elmosódnak, és sokszor azt látjuk, hogy ezek az idézőjelben alvállalkozók, miután kerestek valamennyi pénzt, utána őket is, a dealnek az a rész, az is a része, hogy nem csak pénzt kapnak, hanem az egyik turnussal őket is megpróbálják átjuttatni a határon. Tehát ezért látjuk azt, hogy a határok elmosódnak. Igen, nagyjából ezt mondhatjuk.
Milyen módszerekkel dolgoznak, milyen eszközökkel próbálkoznak?
Ugye a fő hangsúly azért továbbra is a zöld határon van, bár ugye a legális határátkelő helyeken is próbálnak átjutni, de itt a röntgenek és az átvilágítás miatt azért jóval nehezebb a dolguk. Ugye azt mondhatjuk, hogy a paletta az nagyon széles. Nyilván, ugye amíg nem volt meg a kétsávos határzár, ott ahol még csak egy kerítés volt, stb. Mindig a gyenge pontokat keresték az irreguláris bevándorlók, illetve ugye próbáltak a folyóknál átkelni, hiszen ott nem lehet kerítést építeni. Sokáig dívott az alagutas módszer, ami mostanában hogy kikopóban van, még akkor is egyébként, hogyha rekordtempóban képesek voltak 30-40 méteres alagutakat kiásni. Elnézést a poénért, mikor nem voltunk a déli határon, de mondták a rendőrök, hogy lehet, hogy ők az itteni embereket kellett volna foglalkoztatni a 4-es metró építésre, hogy gyorsabban elkészült volna. De egyébként valóban, tehát hogy megdöbbentő, tehát bárki, aki egyébként dolgozott földmunkával, tehát ez pontosan tudja, hogy ő vagy én nekiállnánk ilyen alagutatás nélkül 3 méter után valószínűleg a fejünkre szakadna, de itt teljesen profi helyekről van szó. De ezeket most elkezdik kiszűrni. Ezért ugye a létrás módszer volt az elmúlt nagyjából egy évben az ilyen domináns elem. Ugye a 4 létárát használnak ugye a dupla határkerítésen, jó kondícióban levő, egy picit gyakorlottabb emberek ezen gyakorlatilag 60 másodperc alatt át tudnak jutni 60-70 a két sávon. És ugye mivel a rendőrök folyamatosan járőröznek, mert azért a hőkamerákkal, egyéb kamerákkal azért látszik, hogyha nagy mozgás van, ugye általában az a módszer most, hogy a határ egyik oldalán, a kerítés egy részén ugye megjelennek, odavonzák a járőröket, és akkor nem tudom, 200-300 méterrel arra megpróbálnak tömegesen átjutni. És akkor attól függően, hogy a rendőrök milyen gyorsan érkeznek meg, megérkezik az erősítés, hány ember mászik át, mennyit tudnak megállítani, dől el az, hogy valakinek sikerül-e átjutnia, vagy nem.
Mennyire eredményesek a hatóságok?
Nagyon sok embert állítanak meg, ugye ebben az évben ugye most már 260 ezer környéki illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg, bocsánat, tehát ez óriási szám, tehát ez duplázódás a tavalyi évhez képest. Ugye ez nem ennyi embert jelent, hanem ennyi próbálkozást, ugye vannak játékosok, ugye ezt így is hívják egyébként, hogy a game, ugye az irreguláris bevándorlók és az embercsempész, akik 5-10-szel is próbálkoznak, és itt is azt látjuk egyébként, hogy nagyjából úgy működik a módszer, hogy tehát a határtól távol levő helyeken gyűjtik össze az irreguláris bevándorlókat, és amikor megvan a pénz, amiért kifizettek, akkor elviszik őket a hatásába, ott bújtatják őket az aljnövényzetben, és akkor akár mondjuk 3-4 napig is ott vannak, és próbálkoznak 4-5-10-szer, hogy átjussanak, és ha nem sikerül, vagy elfogják őket és visszakísérik, akkor megint pihentetik mondjuk 2 hetet, és akkor újra próbálkozni fognak. Ugye azt, hogy mennyien jutnak át, ugye nagyjából onnan tudjuk, hát egyrészt onnan tudjuk megbecsülni, hogy hány embert kapnak el mélységben Magyarország területén. Ugye ez sem olyan egyszerű, mert ugye nem csak a szerb oldalról jutatnak át, hanem Románia felől is. Illetve az, hogy az osztrák adatokban mit látunk, tehát akik átjutnak Magyarország területén. Ugye itt sem olyan egyértelmű, mert nagyon sokan Szlovénia felől érkeznek, de azért itt több ezeres, sőt, ugye ebben az évben az osztrákok is rekordszámokat jelentettek, októberig bezárólag 45 ezer embert vagy fogtak el, vagy jelentkezett náluk, tehát az azt jelenti, hogy azért 10 000-es számokról tudunk beszélni, Szlovénia és Magyarország vonatkozásában.
Említette, hogy ön is járt többször a déli határon, és a kollégái is jártak, és interjúkat is készítettek ugye a bevándorlókkal. Honnan jöttek, hova tartanak, miben reménykednek ezek az emberek?
Igen, ugye itt a közel-keletes kollégáinkat kell kiemelni, nem szeretném az ő babérjaikat elcsenni, akik ugye arabul tudnak, és valóban a határ szerb oldalán idén többször is interjúztak irreguláris bevándorlókkal. Ugye már akkor látszott egyébként az elmozdulás, hogy ez a paradox helyzet, amit érdemes itt megemlíteni, tehát hogy Ugye Szerbiának nagyon sok vízumentességi megállapodása van különböző országokkal, Indiával, Burundival, Tunéziával, ami azt jelenti, hogy az embercsempész hálózatok és ugye az útrakelők is rájöttek arra, hogy teljesen fölösleges kockáztatniuk az életüket mondjuk a földközi tengeri átkelésnél, vagy küzdeni mondjuk a görög-török határon, hanem egész egyszerűen megvesznek egy repülőjegyet, kiváltják otthon persze az útlevelüket, és vízumentesen leszállnak a belgrádi repülőtéren, ahonnan már hát nagyon közel van a magyar határ. Ezért látszott az, hogy nő a tunéziaiak, indiaiaknak a száma, de a hagyományosan útrakelők, ugye marokkói, szíriai, afgánok is viszonylag sokan vannak. Ugye mindig látszik az, hogy ki minek próbálja eladni magát, mik a trendik. Ugye 2015-ben mindenki szír volt, ugye most a déli határnál mindenki próbál afgán lenni, ugye a tálib hatalom átvételre mutogatni, de hát ugye aki az arabos kollégáink ezt elég hamar ki tudják szűrni, hogy ki milyen nyelvet beszél, úgyhogy nekik egyébként nem is nagyon hazudoztak arról, hogy honnan jöttek. Nagyon sokan voltak egyébként Tunéziából, Marokkóból, Algériából. Tehát látszik az, hogy valóban használják ezt az útvonalat, hiszen ugye azt gondolnánk, hogy sokkal egyszerűbb mondjuk Marokkóból útra kelni a spanyol partok fele, de nem nagyon sokan érkeznek a nyugat-balkáni útvonal. Ugye itt még egy dolgot érdemes megemlíteni a vízummentes megállapodások mellett, ugye, hogy a Törökországba is nagyon sokan tudnak vízummentesen beutazni. Turkish Airlines szinte mindenhol repül, tehát nagyon könnyen, ugye Isztambul egy ilyen nagy hát elosztási hubként működik, ugye oda kvázi legálisan érkeznek meg, és ugye az út során válnak kvázi irreguláris bevándorlókká. Az látszott egyébként az elmúlt hetekben, hogy ez mind a regionális kormányzati szinteken Magyarország, Ausztria számára látszik ez a biztonsági gap, ezt jelezte egy kis Szerbiának, hogy itt a hármas találkozó Ausztria, Magyarország, Szerbia között ugye azért részben ez is téma volt, de még Ylva Johansson, ugye belügyi biztos is a bizottságból jelezte Szerbia felé, hogy ha ezt nem kezeli, hát ez nagyon egyszerű technikai ügy lenne, akkor itt a szerb vízumentesség az könnyen megszűnhet.
És hová tartanak? Melyik a célország? Vagy melyek a célországok?
Állampolgároktól függ, uh-huh. Tehát az eredet, tehát a kiindulási országtól függ. A tunéziak, marokkói, tehát a magrébiek zöme alapvetően Franciaországba szeretne eljutni, Ausztrián keresztül. Ugye a törökök Ausztria, Németország, ugye legalábbis az elmondásaik alapján esetleg fel a skandináv országok fele. De ugye paradox módon egyébként nagyon sok albán is próbálkozik most az átjutással is indiaiak, ők pedig ugye egyértelműen zömében az Egyesült Királyságba próbálnak eljutni, ami ugye megint egy paradox helyzet, mert ugye nem csak az EU-ba való belépésnél látjuk az irreguláris migráció, de a brit szigetek felé ugye az EU-ba levő kilépésnél is, ugye erről keveset beszélünk, de a La Manche csatornánál most egy óriási migrációs válság van, ugye most a 60 ezeren érkeztek a britekhez gumicsónakokkal keléből Doverbe, és ez nem is kis feszültséget okoz ugye a két európai nagyhatalom között.
Adódik a kérdés, hogy a háború miatt kialakult válság okán nem veszít Európa a népszerűségéből?
Nem, ennek semmi. Ezt meg szoktam kapni ezt a kérdést, de nem, ez abszolút nem tényező. Sőt, ugye amiről ugye hát ezt megint megértjük, tehát mindenki magát gondolja, hogy a legszerencsétlenebbnek ebben a helyzetben, de hát kedves hallgatók, tessék elgondolni, hogyha mondjuk Magyarországon az élelmiszerárak növekedése, meg az infláció, meg az energia problémák ez ilyen mértékben jelentkeznek, akkor mit jelent ez a Közel-Keleten, vagy a szubszaharai Afrikában? Tehát, hogy hihetetlen kihívások vannak, a középosztály elszegényedése óriási tempót mutat, és nagyon sokan ugye az éhező, ugye itt gyakorlatilag élelmezési válságról beszélünk Afrikában, éhezésről beszélünk, ugye miközben ez a műsor is megy, tehát százával, hanem ezrével halnak éhen az emberek Szomália, Etiópia, Dél-Szudán, Burkina Faso bizonyos részein. Ugye ők nem jutnak el Európába, mert ugye nem hogy embercsempészekre, de élelemre sincs pénzük, de az észak-afrikai arab államoknál is, ugye itt jönnek képbe Marokkó, Tunézia, Algéria, egyre inkább Egyiptom is, ott a középosztálynak még van annyi megtakarítás, hogy azt mondja, hogy akkor viszont elindulunk a szomszéd zöldebb kertje Európa fele, mert mi még mindig is sokkal jobban állunk ebben a történetben.
Felkészült a magyar honvédelem egy erősödő migrációs nyomásra, mondjuk egy olyanra, mint 2015-ben volt?
Igen, ugye a honvédség nem, de ezt ne értsék félre, ugye azért nem, mert nagyon világosan látszik a feladat leosztás, ugye az, hogy a rendőrség, illetve ugye az újonnan, régi újonnan felépített határvadászokra szeretné a kormány egyre inkább bízni, és ugye ez nagyjából meg is történt a déli határszakasz védelmét. Egész egyszerűen azért, mert a honvédségnek a keleti irányára kell figyelni, tehát a szomszédunkban egy háború zajlik, és hogy nem engedhetjük meg azt a luxus magunknak, hogy a képzett katonák azok a déli határon járőrözzenek. Ugye gyakorlatilag ugye a határvadász századunknak a felállítása azt célozza, hogy az ottani katonai egységeket ki lehessen vonni, és részben ugye a keleti területekre telepíteni, részben folytatni ugye a honvédségnek a felkészítését. Ugye ne felejtsük el, ugye zajlik ugye az Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program, aminek a keretében rengeteg új fegyverrendszer érkezik Magyarországra. A katonáknak egészen meg kell tanulniak, hogy kell használni ezeket az eszközöket, és hogy mert hiába van itt ugye a több milliárdos technika, hogyha a katonáknak nincs meg a tapasztalata, és ugye hát ez nem lehet gyors talpalón megtanulni egy Leopard 2-esnek az irányítását például egy harckocsinak. Tehát most ez a feladat megosztás látszik, és ugye a határvadászok kapcsán, bár ugye még nem érték el ugye az első turnusra tervezett 2200-as számot, az nagyjából az látszik, hogy majdnem 1000 ember már a rendszerben van, ennek egy része már a déli határon. Ez, aki ismeri a helyzetet, látja azt, hogy milyen humán erős forrás problémákkal küzd mind a honvédség, mind a rendőrség, az pontosan tudja, hogy ez az 1000 ember is nagyon nagy segítség a délen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Az elmúlt percekben Marsai Viktorral, a Migrációkutató Intézet igazgatójával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével beszélgettünk. Köszönöm ennek.
Én is köszönöm szépen.